Jó estét kívánok! Nem is tudom, milyen jelzővel vezessem be Gerőcs Péter új regényét, mert azt hiszem, ahány olvasója annyi jelzőt tud találni hozzá. De a legkülönösebb meghatározást ő maga mondta el a Werkfilm című regénnyel kapcsolatban. Egy emberkísérlet tanúi lehetnek azok, akik ezzel a regénnyel ismerkedhetnek, vagy ezt a regényt olvassák. Itt van velünk a szerző, és arra kérlek, Péter, hogy induljunk innen, hogy milyen emberkísérletbe vezetett be az olvasóidat.
Ez egy talán többszörös emberkísérlet, olyan szempontból egyrészt, hogy van ez az örökös szembenállás, amiről oly sokat hallunk, hírekben is olvasunk erről, hogy a város és a vidék. Ez nyilván egy több száz éves történet, az urbanizációval kezdődött, van neki nagy szociografikus irodalma és minden egyebe. Engem érdekelni kezdett személyes okok miatt, aztán ez később, ezek a személyes okok felerősödtek a Covid kapcsán, amikor az ember beszorult a lakásába, akkor ezek még fontosabbá váltak, ezek a szempontok, vagy még jobban felértékelődtek. Tehát, hogy nem városban lenni. Városiként, én mindig is városi voltam, annak az öröme és értéke és fontossága, hogy kifelé mozogjunk a városból, jó, de kifelé és hova? És egyébként ez nem csak most óta érdekel, ez már jó pár éve érdekel, az mint jelenség, amikor városiak úgy döntenek, hogy összefognak, és félig meddig ilyen kommunális jelleggel, vagy telepesekként, és közösséget alkotva telepednek meg egy faluban. Tehát ez ugye általában az elnéptelenedő falu jelenséggel is összekapcsolódik, és akkor van nem csak a városiasodásnak, a városba tömörülésnek az iránya, ez a fajta mozgás, hanem van egy ellenirány is, ami sokkal kisebb mérvű, de van ez is felfedezhető. És általában kisgyerekesek, 30-40 körüliek, azt hiszem erre a generációra legjellemzőbb, hogy ha és egyáltalán jellemző valamiről is beszélhetünk tendenciáról, mindesetre időnként előfordul, hogy összefognak, és faluba, és együtt itt a 4-5-6-8 házat fölvásárolnak, és egy ilyen közösséget létrehoznak. De ebből rengeteg egyéb probléma és kérdés adódik. Kérdés adódik, hogy az egyik fő kérdés, hogy működőképes közösséget lehet-e így létrehozni. A másik, hogy szembe találják magukat az egyébként a falunak hát az ős lakosságával. Ők ugye milyen értelemben gyűjtmentek lesznek, tehát ez elkerülhetetlen. Milyen kapcsolatot tudnak kialakítani velük a meglévő prekoncepciókat és sztereotípiákat? Föl lehet-e számolni a könyv tanúsága szerint, ennyiben a spoiler ezek nem valószínű, vagy nagyon kevés remény kecsegtet ezzel kapcsolatban. Na de ennél bonyolultabb a dolog a regényben, és csak bízhatok benne, hogy nem túl bonyolult. Ez egy szerkezetileg, ez egy dupla fenekű regény, ugyanis a regényben el van mesélve egy film is. És ez a probléma, amiről én eddig beszéltem, ez a filmnek a fő fókusza. A regény másik szála, az pedig a film forgatásáról szól, a stáb életről, tulajdonképpen azokról az emberekről, akik ezt a filmet tehát forgatják. És ezen a szálon, hát mint hogy leköltöznek a faluba, ahol játszódik ez az eseménysor, ebben a faluban tulajdonképpen megismétlik többnyire, vagy megismétli magát az a helyzet, amiről egyébként a film maga is szól. Hát valahogy így tudnám keretezni az ember kísérlet jellegét a dolognak.
Érdekes, ahogy fogalmazol, magyarországi ember tud így fogalmazni, hogy leköltözik vidékre. Ezt Erdélyben, hogy lemenni falura, mondjuk itt a hegyek viszonylatában megváltoznak a vektorok, de nem hallani. És azon gondolkoztam, amíg beszéltél, hogy az, hogy mi a város és mi a vidék, koronként változik, országonként, régióként, tehát hogy ennek a tartalma ma teljesen más, mint mondjuk a 80-as években, és teljesen más Magyarországon, mint Romániában. Romániában a vidéknek van egy ilyen romantizált, nacionalizált, az ősi haza, nem tudom, a tiszta forrás jellege. Magyarországon a feudális, a feudum, az Isten háta mögöttiség, az elmaradás, a lemaradás, lemenni. Tehát ezek a tartalmak ilyen furcsán adódnak össze. Te nem csak ezzel játszol, hogy emberek lemennek valahova, megpróbálnak benézni, vagy belátni egy világba, vagy kiismerni viszonyokat, hanem nagyon súlyos hagyományokat mozgatsz. Ez a 11 fejezetből álló regény tulajdonképpen egy új szövetségi történetfűzér. Miért volt fontos, hogy az új szövetséghez nyúj?
Na most ez egy másik olyan szegmense a kultúra egészének, ami engem nagyon régóta foglalkoztat. Nyilván nem csak engem, de most arra tudok számot adni, hogy engem nagy mértékben, és itt a két kérdéskör, ez nagyon szépen összecsengethető. Tehát számomra ez a két probléma egymásban néz. Itt hát egyrészt az új szövetség mártíriumáról is beszélhetünk, az erőszaktevés és az erőszak elszenvedésének a problémakörét. Ez megjelenik ugyan a regényben, itt ugye a rendező és a főszereplő közötti viszonyban ez eléggé tetten érhető, de talán nem ez a legfontosabb
a számomra. A főszereplő pedig egy színész.
Igen, egy amatőr színészről beszélünk, aki ráadásul nem is biztos, hogy professzionális módon tudja rögtön véghez vinni azokat a rendező instrukciókat, amiket neki meg kéne oldania, és ebből is válik egy ilyen manipulatív viszonyá az ő kapcsolatuk. De talán nem csak innen érdekes a dolog, hanem onnan is, hogy az új szövetségben ott van a, hát hogy is mondjam, valami intakt és valami eredendően még hát valami kultúra előtti, most a mi szemszögünkből nézve, vagy legalábbis amit a városiasodás jelent, és itt akkor a város és a városiasodottság ennyiben egyszerűen szólva a bűn meleg ágya, akkor ez valami reurbanizált forma, valami egyszerűen szólva vissza a természetbe illúziója. Ennek az illúziójával kecsegte. Tehát itt az új szövetségnek a mitológiai szálai szépen összefűzhetőek voltak ezzel a vissza a természetbe örök vágyjal, ami mondom, nyilván a városiasodás szüli ezt a vágyat pár száz éve, és ilyen szempontból volt ez nekem érdekes. Csak utána ezt még tovább ködörhető ez a két szál, mint hogy még egyszer mondom, ugye itt egyszerre olvasunk egy filmet, és magát a filmforgatást, tehát ezek is még tovább hurkolhatók, tovább sodorhatók ezek a kérdéselemek. És akkor, ahogy ezen gondolkoztam, még a írás során, de tehát még az írás előtt is, amikor fejben és papíron raktam össze ennek a könyvnek a lehetőségei tulajdonképpen, akkor túl azon, hogy meg kellett alkotni egy jézusi figurát, vagy talán inkább azt mondom, hogy elsősorban ebből következően el kellett mélyen gondolkodnom azon, hogy egyáltalán elképzelhető ma egy jézusi figura, és hogyha igen, akkor miként. Én nagyon nagy bajban voltam, mert nagyon nehezen volt, és már hitelesíthető a mai díszletelemek között. A bárki, akiről azt gondolhatnánk, hogy a megváltó, hogy ő az, aki az ő személyében tudjuk felfedezni a ma korának megváltóját.
De mi okozza a nehézséget? A hitelesség miért olyan nehezebb, mint 2000 évvel ezelőtt?
Na most egy szemtelen választ engedj meg nekem, tehát nem tudom, mert ugye 2000 évvel ezelőtt nem éltem, és egyébként azt gondolom, hogyha egy fikciós problémaként gondolkozna erről a 2000 évvel ezelőtt embere, lehet, hogy a számára is hasonló nehézségeket jelentene, ezt nem tudom. Ezt nem tudom, de nekünk már van egy 2000 évvel ezelőttről megalkotott hát egy jézusi képünk, figuránk, tehát ez azzal nem, ennek a nehézségével nem kell számolni. De az, hogy ez bármilyen módon átörökíthető-e a mába, bármiként átfazonírozható ez a figura, és ezt most nem nagyon hangsúlyos, vagy hangsúlyozni szeretném a fontosságát, hogy nem teológiai értelemben keressem az erre adható választ, hanem kvázi esztétikailag az ábrázolás szempontjából, a hitelesség és az ábrázolás kérdéskörén belül. És nem nagyon tudtam elképzelni, nem nagyon tudtam létrehozni olyan figurát, amelyikről egyrészt hitelesen tudom azt mondani, hogy egy megváltói figura, másrészt pedig működteti jó értelemben a cselekményt, tehát amikor szervezhető egy cselekmény. Ez volt a nehézség. Nem találtam az arcélét. Azokat az arcéleket, amiket ezzel társítani tudtam, azok érdektelenek voltak a regény szempontjából.
Érdekes, hogy amíg beszéltél, lepörgött előttem néhány száz év Jézus ábrázolása, és beugrott, hogy azért az mennyire jellemző, hogy a Jézus ábrázolás mindig megfelelt az adott közösségek megváltás igényének. És legalább annyit mondott az adott közösség identitásáról, mint az, amit a Jézus figuráról gondoltak. Tehát ez a kékszemű fehér szőke, stilizált éteri Jézus, akivel most mi barátságban vagyunk, hát ez egy nagyon új kreatúra. Eszembe jutott az örmény Jézus ábrázolás, amikor megpróbálták Jézust az örményekre rátörő ellenségek arcára formálni, abban reménykedve, hogy akkor nem törik össze a szobrokat, magukra ismernek, visszarettenti őket a hasonlóság. Ez egy nagyon furcsa csapda, és tulajdonképpen arról szóltak eddig a Jézus ábrázolások, hogy van-e igény egy közösségben a megváltásban, és mit gondol megváltásnak?
Na pontosan ez volt a legfőbb problémám az erről való gondolkodásban, hogy tulajdonképpen abban a problémában ütköztem bele, hogy van erre egyáltalán igény, fölfedezhető-e ma ilyen jellegű igény társadalmi szinten, és muszáj voltam egy halovány nemleges választ adni erre, nem egy teljes meggyőződéssel, egy ilyen félkontúros nemre jutottam. Mert elképzelhetőek, ahogy te is fogalmaztál az előbb, ez egy identifikációs tükör, és egy kulturális tükör is mindig a Jézus ábrázolás. Tulajdonképpen ilyen értelemben elképzelhető lenne, de az vagy szatirához vezet, tehát egy szatirikus társadalom ábrázolást kapunk, hogyha az ő figurája komolyan van véve. Tehát valami furcsa torzító tükör lesz, vagy egy olyasfajta játék, ami egyébként engem ebben a regényben nem érdekelt. Úgyhogy ilyen értelemben nem, nincs. Én azt hiszem, hogy az én belső és külső empirikus kutakodásaim alapján azt mondom, hogy nincs megváltás igény. Viszont valami mégiscsak állítható azért. Tehát mégiscsak létrehoztam egy figurát,
Mielőtt még elérkezünk a te megváltódhoz, vagy ennek a regénynek, a Verbfilm című regénynek a megváltójához, azért kicsit bogarásszuk meg, hogy miért nincs megváltás igény, hiszen 2000 év óta legalábbis a világnak ebben a szegletében erre épülnek fel társadalmak, hogy eljött a megváltó, és tanúságot tett, és meghalt, és feltámadott. És most azt mondod, hogy ennek vége. Miért?
Hát azért itt magamat szerényebbre hangszerelném, tehát én nem azt gondolom, hogy én mondom elsősorban, vagy elsőként, hogy ennek vége. Tehát azért ennek van egy erős ilyen 19. századi beágyazottsága, hogy tudniillik ez már nincs. Nem ez a kulturális támaszpontunk és origópontunk. Hát ez egy kultúrtörténeti érdekesség, hogy megnézhetjük egyébként a keresztény egyház társadalomban betöltött szerepének a történetét, történeti alakulását, most hogyan, ez már magában elég erősen utalhat a kérdésedre adott válaszra, tehát hogy mi is volna a megváltás szerepem, illetve hát tulajdonképpen azt is mondhatom, hogy megtörtént egy negatív, egy fordított megváltás, vagy a megváltásnak a félreértése, ez sem tegnap története, hanem ez is valahova szerintem a 19. 18. század végéhez vezet vissza, 19. század elejéhez. talán nem teljesen összefüggés nélkül az ipari forradalom vonatkozásában. És hát elsősorban azt a szót, azt a kifejezést kerülgettem, valahol oda szeretném kiélezni a mondókámat, hogy individualizáció, ami esztétikai értelemben is beszélhetünk a principium individuáció nisztról, ugye, hogy ezt utána sokat bogarásza Nietzsche, azaz, ami tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy letörtünk egy darabot a megváltóból, és bekebeleztük mindenki egyénileg magában hordozza, csak ugye ez lehetne egy tényleges megváltás történet is, meg annak a félreértése. Tehát ez lehet az, hogy magunkévá tettünk, megértettünk valamit belőle, illetve lehet az is, hogy isteni pozícióba helyeztük magunkat, és hát én nyilvánvalóan arra gondolok, hogy az elmúlt 200 évben inkább az utópia történt meg. Tehát ezért gondolom, hogy az individuum jelentőségének hát felnagyítódása, vagy az, amit ennek kapcsán megéltünk az utóbbi évszázadokban, az, ami gátja annak, hogy egyébként legyen igényünk egy megváltásra, vagy hogyha van, akkor meghalljuk, kapcsolatba tudunk lépni ezzel a belső igényel. De még egyszer mondom, én ezt nem egyáltalán nem teológiai értelemben vizsgálom, hanem most a kérdésed kapcsán inkább kultúrtörténeti érdekességképp, de a regényben ilyen messzire nem megyek, vagy nem, inkább úgy fogalmazok, hogy más irányokba keresgélek. Ez egyrészt ábrázolás technikai, ahogy mondta, másrészt viszont, ahogy szintén érdekes, és ez a karakter létrehozása során derült ki számomra, az a nyelv. A nyelvileg mit is lehet elmondani? Egyáltalán, hogyha el lehet valamit mondani, akkor nyelvileg lehessen valamit elmondani egy figuráról, akiről azt szeretném gondolni, hogy egy megváltó, hogy a ma megváltója.
Erről a ma megváltójáról nagyon fontos, hogy beszéljünk, de kicsit térjünk még vissza, csak egy rövid kanyar erejéig, ahhoz a világhoz, vagy azokhoz a világokhoz, amelyeket te egyben nyitsz, beszéltél erről a vidékváros ellentétről, legalábbis azokról a terekről, amelyekből fentről lefele lehet haladni, és különböző reményeket lehet megfogalmazni, például a megtisztulásét. Hogy én azt gondolom, hogy a megváltás tanok alapvető feltétele egy konszenzus, hogy konszenzus közösségekben születik valamiféle megegyezés arról, hogy mi a bűn, mi a bűnbánat, mi a halál, és mi a feltámadás, mi a megváltás. Ha nincs konszenzus közösség, márpedig ezek a terek, amiket te itt megmutatsz, nem konszenzus közösségként működnek, és ennek a drámáját éljük nagyon sok szinten. Túl a film regény világán is. Hogy azt hiszem, hogy nem lehetséges egy olyan megváltás, mint amilyen megváltás tanokra épültek társadalmak, az pont ezeknek a konszenzusoknak a felbomlásához vezet vissza.
Igen, olyannyira, hogy ezeket, mint konfliktus lehetőségeket kifejezetten keresem is a regényben, mert azt gondolom, hogy itt is majd mindjárt mondok egy példát. Mit gondol az egyik főbb szereplőnk arról, hogy miként lehet kapcsolatot kialakítani városból vidékre költözöttekként a falusiakkal, és mit gondol a másik főszereplőnk ugyanerről? Az egyikük azt mondta, tehát hogy a fentről lefelé irányuló gesztus gyakorlásában, de egyáltalán a tényleges gesztus gyakorlásában, vagy egyfajta, hát most így ábrázolom nyelvileg, egy oldalirányú gesztus gyakorlásában. Látják ezt elképzelhetőnek. Az egyik azt mondja, hogy agresszióval találkozunk itt a faluban, ahova mi költözünk, úgyhogy nekünk is erőt kell demonstrálni, de úgy, hogy közben adunk. A másik szereplőnk, a megváltói figura, pedig egészen egyszerűen az okokat keresi. Állandóan az okokat, és a másik működésének, emberi viselkedésének a motivációját, vagy motivumait, és folyamatosan azokra reagál. Tulajdonképpen nem is a tényleges, nem is a közvetlen gesztusra, hanem a feltételezett motivációra. De tulajdonképpen ez is kiszolgáltatottá teszi a másikat a számára. Neki ezzel kapcsolatban van is egy belső dilemmája, hogy vajon ez helyes, megfelelő viselkedése, így találok-e ténylegesen utat a másikhoz. De minden esetre konszenzusról lényegében nem beszélhetünk. Noha vannak olyan pillanatok a regényben, amikor az ezzel kapcsolatos remény megcsillan. Tehát amikor például az előbb említett egyik főbb szereplőnk a közösségből ki akar szavaztatni egy szereplőt, mert az általa felállított szabályokat ez a szereplő megszegte, még a jézusi figurán pedig inkább az összetartozást tartja elsődleges szempontnak a közösség számára, és a közösséggel, éppen azzal a közösséggel, aki korábban, egy fél perccel ezelőtt kiszavazni látszott és hazazavarni a városba ezt a középkorú nőt, ugyanez ez a közösség győződik meg arról, hogy már pedig a Gabi nevű szereplőnknek egyébként köztünk a helye, és szó se lehet a kiszavazásáról. Tehát, hogy tulajdonképpen ez egy kicsit ez a Jézus kiált, Barabást kiált helyzetére próbál rímelni, most csak megint mondtam egy példát a szövegből, ami ismétli ezeket a helyzeteket, konfliktusokat, hogy egy közösség miként is működik, de miként a konszenzus és mit jelent a konfliktus ebben az értelemben.
Azzal kezdtük ezt a beszélgetést, hogy emberkísérlet a Werkfilm, vagy legalábbis annak egy regény kerete, és hát azt hiszem, hogy a jelenkor legdurvább emberkísérlete ez az állandó kísérlet a kiszavazásra. Ilyen-olyan terekből, ilyen-olyan emberek vagy csoportok kiszavazására folyik próbálkozás, kísérlet, és hát nem nagyon van olyan ember, aki ezt meg tudná akadályozni, vagy meg tudná győzni az embereket, hogy nem jó, hogy nem egy hatalmas valóságsó szereplői vagyunk, amelyben ilyen hatalmat tudnánk és kellene gyakorolnunk egymás fölött. Ez a te megváltó figurád mit tud, mit nem tud, és mi is ez a bizonyos nyelvi jellegzetesség, amiben őt megtaláltad, vagy mégis ábrázolhatónak, vagy érzékelhetőnek vélted?
Igen. Ez a számomra egyik legérdekesebb és legnehezebben tárgyalható része magának a regénynek poétikailag is, mert hát ugye itt a nyelvi leleményekről, vagy ilyen-olyan létesítményekről beszélni nehéz. Minden esetre valami olyasmi, ami összefügg azzal, amit éppen az előbb érintettem. Ami kicsit a mindent látás, a mindent tudás isteni tekintetével függ össze, ezt gyorsan árnyalni fogom, mert ilyesmivel azért nem nincs olyan hübrisz a regényben, hogy ezt bármiként megmutassam. Inkább motivikusan érdekli, és itt fontos lesz a kamerának a tekintete is. A kamera mint egy apersonális, mint egy hideg, személytelen tekintet is, ugye ezzel Mason játszik sokat a film című könyvében. Na most, ez viszont olyan értelemben érdekes, hogy a tekintet irányultsága, vagy irányfelvétele az reflektálódik folyamatosan a főszereplőnkkel kapcsolatban. Már is pontosítok, hogy ez valójában mit jelent. Az elbeszélőnk tulajdonképpen a Werkfilm kamerája, vagy a Werkfilm stábja, akik látják a stáb élet működését, csipcsup ügyeit, még akkor is, amikor a filmet forgató kamerák leálltak. És rendre arra ébred, vagyis azt mutatja meg a Werkfilmnek a kamerája, hogy a mi főszereplőnk, ez a jézusi figuránk, aki civilben is egyébként rimpárba állítható azzal, amit a filmben játszik, mindig mindent lát. Egy háttérbeli konfliktust is ő vesz észre, egy éppen szövődő szerelmi alakulás történetnek is. Ő lesz az első tanúja. Ő lesz az, aki mindig akkor néz ki az ablakon, amikor az épületen túl valami megesik, valami történik. Hát ez az egyik dolog, most még nem a nyelvre reflektáltam, de egy működésmódra. És a nyelv az ő nyelve az ezt próbálja lekövetni. Valahogy olyan módon, hogy minél pontosabban meghatározni azt, amire vonatkozik. De ugye ez önmagában még nem feltétlen jelentene semmit, csak akkor, hogyha jobban belegondolunk, hogy nem így kommunikálunk egyébként egymás között élő szóban, hanem van egy természetes taglejtés a mondatainknak, érzelmileg átfűtve mindenfélével, vagy egyszerűen csak érzelmileg és indulatilag is persze, és a pillanatnak a hevülete, vagy az arányai azok, amik meghatározzák, és a kontextusa. Az, hogy kivel beszélünk, meg miként, és hogy éppen a buszon vagyunk-e, vagy köztereken, vagy otthon a családunk környezetében, ezek folyamatosan ugye meghatározzák, ez evidenciákat mondok, csak itt fontos ezt rögzíteni. Tehát, hogy ezek meghatározzák a szóhasználatunkat, és azt a nyelvi regisztert, amiben éppen artikuláljuk a gondolatainkat, érzéseinket. Na most ez a Pali, ez nem egészen így csinálja. Hanem valahogy máshogy, és ez az, amiről nehéz beszélnem. Inkább azt mondom, hogy úgy próbálok egy kicsit jelezni, vagy jelölni a hallgatók számára, hogy mire is gondolok. Nagyon sokan reflektálnak a regényben, a operatőr, a világosító, színészek, mások, ennek a pasinak a nyelvhasználatára, mert mindenki furcsája. Ő civilben is ilyen furcsa módon beszél, és olyanokat mondanak, hogy olyan, mintha nem szülők nevelték volna, hanem jogászok, vagy talán könyvés, vagy könyvelők, nem tudom. Van egy furcsa felhangzója a nyelvhasználatának, valami elemeltsége, a köznapitól elemeltsége, amit időnként hallhatunk modorosnak is, sokaknak bántja a fülét, van valami fals felhangzója, és ő erről tud is, ő maga is reflektál erre, egy reflektált középkorú, vagy nem is középkor, ilyen 30-40 közötti férfiról beszélünk, ő reflektál arra, hogy hallja, ő maga is hallja a saját mondatfűzését, mondatait és a stiláris beágyazottságát az ő nyelvének, de nem tud vele mit tenni, és ezt tudja felajánlani csak a közösség számára, mint hogy ez történik, hogy ő maga ennyiben egyébként egy mártíri figura, hogy ő felajánlja saját magát is a közösségnek, vagy azt a tudást, azt a látásmódot, amivel rendelkezik. Ez sokakat irritál, de a lényeg az talán most nem is ez, hanem ez a szemlélet és látásmód, és ez a nyelvhasználat ezzel együtt. Hát itt ennél közelebb nem merészkednék ennek a nyelvi működésnek a meghatározásában, valahogy így, valahogy ezeket tudom róla elmondani.
Bízom benne, hogy a hallgatóink viszont rávetik magukat erre a szövevényes és nagyon izgalmas történetre, ami a verkfilm, a filmről filmet forgatók, a városból vidékre menők történeteit, és az új szövetség történeteit mondja el a maga módján. Emlékeztetnének téged, és tényleg csak feldobom a labdát, nem muszáj lecsapni, hogy azt mondtad, hogy a megváltás igény az valahol a 19. században halt el, vagy gyengült meg az individualizáció megjelenésével. Mindenki kiharapott, valahogy így fogalmaztál magának egy darabot a megváltóból, és személyesítette, és ím a te megváltód attól tud működni ebben a közösségben, vagy attól tud valamiféle ígéretet, összetartást, konszenzust hozni, hogy személytelenül beszél, vagy legalábbis a személyességnek azokat a regisztereit, amelyek elhomályosítják, és ugyanakkor érzékletessé teszik a kommunikációnkat, szóval azokat maga mögött hagyja. Fura ez.
Igen. Igen, igen. Ezzel kapcsolatban most csak annyit, egy pici pszichológiai játékként is, hogy ami miatt mindenképpen reagál az ő közvetlen környezetében minden egyes szereplőnk az ő mienségére, viselkedésére, az éppen ez a személytelenség, mert ez hozza létre azokat a dialógus helyzeteket, és azokat a kapcsolódási helyzeteket figura és figura között, hogy tulajdonképpen saját magát tükrözze vissza ez a főszereplőnk a másik szereplő számára. Tehát aki csak belenéz a főszereplőnknek a szemébe, aki csak a közelébe kerül egy adott szituáció erejéig, az tulajdonképpen némi túlzással mondom ezt így, saját magával szembesül. És ez egy nagyon érdekes írástechnikai lehetőséget is adott a számomra, hogy vele kapcsolatban mindenki saját magáról beszéljen. Szeretettel, indulattal, dűvel, esetleg gyűlölettel. Úgyhogy van egy ilyen, tulajdonképpen a regény terének, karakterológiai elrendeződésének a központjában, az abszolút centrumában egy tükör helyezkedik el, egy tükörfigura.
Rengeteg mindenről kellene még beszélgetnünk, mert nagyon-nagyon sok kérdést vet fel, nyit meg a verkfilm, Gerőcs Péter negyedik új regénye, de sajnos már nincs időnk, bízom benne, hogy lesz még mód beszélgetésekre, és abban is bízom, hogy nagyon sokaknak keltettük fel az érdeklődését, és elolvassák majd. Zárszóként, vagy végszóként, ha úgy tetszik, mit mondanál, a reménykedők, vagy a reménytelenek olvassák a regényedet?
Mondanám, hogy elsősorban a nem reménykedők, de náluk még egy inkább a reménykedők.
Köszönöm szépen, hát az olvasás az megvált bizonyos értelemben. Gerőcs Pétert hallhatták, és remélem, hogy fogják még hallani. Várjuk olvasmányélményeiket a Rádió honlapjára. Szeretettel most búcsúzunk az Értsünk Szót szerkesztőjét és műsorvezetőjét, Parászka Borókát, és vendégemet, Gerőcs Pétert hallották. Viszont hallásra!